Azt hiszem, hogy Lennonnak van egy ilyen nagyon jó mondata, hogy kérdezték az iskolában, hogy mi akarok lenni. Azt mondta, hogy boldog. Ennyi. Mert hogy nincsen jó, meg rossz út van, meg nincs eredmény, nem törekszem eredményre. Tehát nem, én csak azt akarom, hogy jó sikerüljön kiadni magamból azt, ami bennem van, hogy jó sikerüljön az a szobor. De minden esetre az biztos, hogy én egy boldog ember vagyok. És nagyon hálás az, hogy ezt csinálhatom.
Na most, egészségünkre.
Egészségedre.
Ja, így maszkban nem tudok
inni. Igen, nem teszünk mindjárt, hogy nem. Jó, ez egy nagyon jó fajta merlot. Kalmár János.
Még egyszer beledumáltam.
Kalmár Jánosnak hívnak.
200 angyal elhatározta, hogy lejön az egekből, mert szépek az emberek lányai.
Nagyon szépek, így van.
És megejtették őket, udvaroltak nekik, gyerekeik születtek, akik egyébként óriások lettek és szörnyűek. De nem ez a pláne, hanem a fő angyaloknak, akik azt hiszem, ha jól emlékszem, 10 voltak, mindnek volt egy specialitása. És ezeket a dolgokat, amiket ők tudtak, megtanították az asszonyoknak, illetve hát az embereknek, ez úgy nem evidens. És az egyik specialitása az a fémekkel való bánás, a fémek megművelése, a fémek felhasználása, és hát ehhez kapcsolódóan persze fegyverek készítése, stb. Stb. Hát az is a fémhez tartozik, persze, mindegy. Semmi, csak ez jutott eszembe, amikor itt láttam a bronztüskéidet.
Hát először is nem tüskék, mert...
Van tüske is.
Nem,
de... Ilyen nyíl alapú.
Nem, amiket hegyes felfelé, igen.
Igen.
Na most, hogyha megnézed a fákat, a legvékonyabb része az ágnak, a fa vége, ami nyúlik, nyújtózik, az merre nyújtózik szerinted? Pontosan az ég felé.
A fény felé.
A fény felé és az ég felé, mert az ég felől fentről jön a fény.
Igen.
Szimbolikusan is, metaforikusan is, gyakorlatilag is. A templomok tornya piszukul hegyes. Mondta már valaki, hogy valóban hegyesek, hogy annyira ijesztőek ezek a... És neki is ezt mondtam, hogy bocsánat, a templom torony is ijesztő, mert hegyes a vége. Tulajdonképpen nagyon fontos tudni az, hogy a szobor, illetve hát érezni is, a szobor az térben van. Benne él abban a térben, amiben mi, a testünkkel mozgunk. Meg kell kerülni, viszonyulunk hozzá, létrehoz egy szakrális teret, és valamilyen módon ehhez oldalról, szemből, ahogy mi elhelyezzük, kapcsolatba kerülünk vele. Ez a felfelé nyúlás, ez nálam természetes, azért, mert én fent, lent, oldalt, jobbra, bar, tehát így rendeződöm, és azt gondolom, hogy van egy lelki gravitációnk, meg van egy testi gravitációnk. A testire a Vonnegutnak van egy ilyen nagyon kedves kis mondata, hogy ma nagyon nehéz volt a nehézkedés, tehát van ilyen, amikor ilyen, ezt én. De alapvetően nekem ez a fajta lelki gravitáció, ami ugye egy elég ellentmondásos szöveg, vagy ellentmondásos kifejezés, nekem ez felfelé van. Tehát ennyit a hegyességről.
A lelki az felfele.
Felfele. Illetve azt gondolom, hogy minden a lelkiből adódik. Tehát egyre inkább ebben az egész ilyen eléggé, hogy mondjam, fogyasztói rendszerben tulajdonképpen már nem is nevezhetjük társadalomnak ezt, hanem a fogyasztói rendszert, az emberek összességét, tömegét. Ebben pont az a lelki gravitáció, ez már nagyon nem működik. Mert hogy fogyasztunk. fizikailag fogyasztunk főleg. Úgyhogy igen, erről a 10 angyalról pedig annyit tudok mondani, hogy iszonyúan izgalmas, hogy hát kedvencem ugye a Bulgakovnak a Mester és Margaritája. A édesanyám még találkozott is Bulgakov feleségével, rengeteget mesélt a családi életükről, hogy milyen összejövetelek történtek még akkor, még Sztálin ideje alatt a lakásán, kikkel találkoztak, költőkkel, tehát milyen belső mozgások, mozgalmak voltak ott a lakásban, milyen gyűlések voltak, milyen vélemények voltak. Azt gondolom, hogy egyre kevésbé élünk spirituális, szakrális térben és szakrális közegben, mert nem annak veszik be rajtunk múlni. Másrészt pedig ez az egész keresztény kultúrkör, ami a bűntudaton, a bűnhődésen, és tehát ilyen két szélsőséges elven alapszik, nem vagyok képes vele együtt működni, egyszerűen csak azért nem, mert azt gondolom, hogy nincsen jó, és nincsen rossz, hanem a kettő között vagyunk. Tehát nincsen szakrális és nincsen profán, ahogy Eliade éri a könyvében, 60-as években, hanem mindig a kettő között valamilyen skálán vagyunk. Tehát van egyfajta cél, egy irány, ami felé próbálunk menni, és ez a felfelé vagy a lelki, és ennek következménye aztán valamilyen fizikai cselekedet tett. De valójában azt gondolom, hogy ha egyáltalán valaki ezt megteremtette, akkor az egyik legmagasabb kapcsolat a szülői szeretet a gyerek iránt, vagy a szerelmi. Még inkább, de hogy még magasabb, de hogy tanítani akarja a szülő a gyerekét, de büntetni és rosszat biztos nem akar neki. Tehát én azért nem hiszek ebben a pokol dologban, mert nem logikus, sőt, nem is emberi, sőt, nem is isteni. Tehát olyan Isten, aki poklot teremt azért, mert valaki rosszul csinál valamit, ez egyszerűen nonsense. Mert ez a világ gyönyörű, és gyönyörű szeretettel van teremtve, csodálatos. Csak körül kell nézni. Tehát ebben a dualitásban, ebben a szélsőségi dualitásban és a duális felosztásban abszolút nem hiszek. És megmondom őszintén, kiver a víz, amikor valaki azt mondja, hogy hát ez szörnyet. Persze, én nem tehetek róla, hát ezt Isten akarta. Afrász, nem kell kiszerveznünk a felelősséget másra. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki saját életének a kovácsa, és mindenkinek meg kell találni a maga spiritualitását. Nekem felfelé megy. Úgyhogy ezért hegyesek a szobraim, és ezért kapcsolódik nálam ugye ez a fajta inkább szereteteljes, toleráns és megengedő, vagy együttérző, vagy együtt gondolkodó attitűd, és nem ez a fajta rossz, bezzeg te, bezzeg én, neked mindig, és akkor jönnek a lelkizsarolások, meg a... Nem. És ezért nem is lehet együttműködni. Tehát együtt kell tudni működni, tolerálni kell más, együtt kell tudni működni másokkal, gondolkodni együtt. És valahol, amikor ezt mesélted az előbb, hogy vannak ezek az angyalok, akik lejöttek és bukottak.
Bukottaknak mondjuk őket, de nem
bukottak.
Ezek,
igen,
ezek
lejöttek
az angyalok.
No, de hát persze, gyönyörűek az emberek. És én arra gondolok, hogy igen, ebben a testben igen, meg kell élnem egy csomó mindent, olyan örömöt, ami... Nem csak az én, Hanvas írja pontosan, hogy neked adom az eget a csillagoktól, a csillagokig, a földtől mindent, de jaj neked, ha magadnak tartod meg, mert oszd meg, adj, segíts. Én azt gondolom, hogy ezt ő pontosan jól látta. Úgyhogy ezért ezek a bukottnak, nem mondjuk, nem bukott, senki sem bukott.
Nem bukottak, abszolút... azért büntették meg őket az én fordításomban, ami abszolút profán, mert féltékeny volt rájuk az öreg. Tehát, hogy olyan dolgot hoztak le, amit ő azt mondott, hogy hát ne, ez az enyém. Hát ugye ez a bűnbeesés, meg a bűnbeesés az a tudás megszerzése. Most mindegy, hogy annak a tudása, hogy meghalunk, de miért bűn a tudás?
Hát először is nem halunk meg, ugye, mert akkor nem
lenne. Jó, de ez sincs így kimondva, de hogy azt mondja, hogy hát olyanok lesznek, mint az istenek, úgyhogy meg kell halljanak.
Nem, pontosan ezért szerettem én bele a 80-as évek óta gyakorlatilag, ez a gyerekkori indiai években olyan dolgokat láttam és hallottam, amik visszajöttek később, mert ugye, hát én is elkezdtem ugye 30 körül kételkedni abban, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Tehát ez a dilemma, azt hiszem, hogy minden emberben előjön, hogy higgyen vagy ne higgyen, és egyáltalán, ha hisz, akkor valamiben higgyen, valamiből el kell indulni, mert zavart okozott nekem ugye afrikai évek, rengeteg vallás, kultúra, több ezer kilométer autóban, Gána Togo, Dahomey, Nigéria.
Ez mikor volt?
61, 62, 63, 60...
Úgy mond nekem, hány éves voltál?
52, 62, akkor 10, 62, 8, 9, 8, 9, 10, 11. Ilyesmi.
Uh-huh. Szülőkkel.
Szülőkkel, igen. De hát máig itt becsukom a szemem és látom. De emlékszem, amikor hazajöttünk, akkor minden fekete-fehér volt. Az úristen, nincs szín. Döbbenetes volt gyerekként. Szóval, hogy amikor ennyi kultúrát, ennyi hitet, ennyi hitfajtát látok, akkor és ennyi szakralitást, ezért lakom én együtt ugye ezekkel a maszkokkal, meg afrikai szobrokkal, mert egyszerűen értetlenül erőt adnak. Tehát kerestem én is a magam útját, meg voltam mindenféle, voltam én, elmentem a protestánsok, a katolikusok, elmentem, sok mindenféle pappal beszéltem, és valahogy nem. Amikor nem találtam meg magam, és akkor visszajöttek az indiai emlékek.
És Indiában hány évesen voltál?
Indiában már 12, 13, 14. Uh-huh. A fővárosban laktunk.
Delhiben?
De igen.
És akkor ez onnan... az arany háromszögben volt?
Igen, és akkor lementünk Bombayba, Bombayból autóval át Kalkutába.
Hát akkor ez nem annyira igen, arany.
Igen. És Kalkutából vissza Delhibe autóval, és aztán felmentünk a Himalája felé is még. A hegyekbe volt egy angol házaspár, aki egy angol kolóniát hozott létre a Himalája lábainál tulajdonképpen. És tényleg ilyen English cottage. Tehát építkeztek, és ott volt nem tudom 30-40-50 ember együtt, egy kis templomuk volt. Nem tudom miért pont Indiában akarták ezt megcsinálni, nem, egész fura dolog. És ott voltunk vendégségben, és hát már ott a Himalája lábainál volt. Egyébként nekem ami szimpatikus volt ebben az egészben, hogy minden nagyon személyes. Tehát nincs energiáról szól, mert mindig valakinek az energiája, mindig valakinek a szeretete, mindig valaki, mindig személyes. És ez a fajta személyesség engem megnyugtat. Mert nincs kiszervezve valami rejtélyes, tehát mindenki vállalja az arcát. Uh-huh. Úgyhogy én, valahogy így. Úgyhogy nekem ezért kanyarodtam vissza én így India felé. Meg hát Indiában csináltam az első szobromat.
Miért?
Nincs már meg, mintáztam egy bundában és subában kuporgó férfit, emlékszem rá. Hogy miért subában, Indiában, 40 fokban, miért subában kuporgó, de emlékszem a tömbszerűségére, tehát emlékszem a kerek subaszerű formára, aki jó volt ez a tömbszerű, egy ilyen befelé zárt, egy ilyen. Uram, nincs van meg sajnos. A másik az megvan, amit ott csináltam, az ott van a polcon.
Ne felejtsd el, hogy felvegyem.
Ide hozzam?
Nem, majd azt utána. Akkor, amikor ezt csináltad, akkor tudtad, mi a súba? Vagy tudtad, hogy
Persze.
mire hasonlítsz vele abszolút?
A lényeg az volt, hogy átfogja, megvédje. Tehát mint egy ilyen védő burok.
Miből csináltad?
Agyag volt, és emlékszem, hogy valamelyik keramikussal kiégettette a apám vagy anyám, már nem emlékszem pontosan. De igen, 63-60, vagy így.
11-12 éves?
11, igen. Hát, de akkor már biztos volt, hogy szobrász leszek, tehát hogy akkor ez már teljesen...
De mi ütött beléd, hogy azt mond, hogy szobrász leszek?
Nem, hogy én a művészet, tehát hogy engem csak a művészet érdekel. Tehát, hogy ez
na jó, de amikor ez tudatosul, mi váltja ki, vagy miért?
Az, hogy ebben érzi az ember biztos. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekként, vagy felnőttként mindenki abban érzi jól magát, amiben ki tudja magát fejezni, amivel kommunikálni tud mások felé. Amiben, vagy amivel, amin keresztül a saját hitét, életérzését át tudja adni, közvetíteni tudja, és kapcsolatot tud rajta keresztül teremteni másokat. És miután a gyerekkorom, 8 éves korom óta folyamatosan utazásokban állt, tehát nyáron haza, aztán össze-vissza, stb. Tehát kinti iskola, angol iskolába jártam, angol, tehát megtanultam angolul. Tehát ez a rengeteg utazás, és útközben ugye Egyiptom, Görögország, Róma, London, stb. Tehát ezt én 12 év, tehát ezt mind láttam, British Múzeumtól kezdve, Kairó, Görögország, Atén, Akropolis, múzeumok, tehát ez valahogy olyan input volt nekem. Vagy fel kellett dolgozni valahogy, és ez nekem, tehát gyerek, jegyzetel nem kellett, le kellett raknom ezeket a dolgokat valahol.
Jegyzeteltél különben
hát
ott a gyerekként?
Nem, hát így rajzokban.
Értem.
Uh-huh. Nyilván gyerekként verbalitásom gyenge volt, ezért valahogy, és azt gondolom, hogy ez a vizualitás, ez azért komplex egy dolog, és sokkal komplexebb, mint a sokan fognak engem utálni írók és költők között, de hogy azt gondolom, hogy ez a fajta néma nyelv, ez a vizuális néma nyelv, ebben nagyon sok minden van, amit még le se lehet írni szerintem, vagy talán. Úgyhogy ez volt kézenfekvő, hogy rajzoljak, álmodjak, szobrot csináljak, és ez valahogy leülepedett bennem, és hát ez máig végig kísér. Illetve hát tulajdonképpen folyamatosan utaztam utána is. Tehát 18-19 éves korom után én is megint csak a nyakamba vettem a világot. Illetve nem, főiskola után, tehát suli után. Úgyhogy én is folytattam a gyerekkori tradíciót.
És miért szobrok?
Mert ha tapintod, akkor az ad egy nagyon erős testi közelséget. Meg kell fogni a szobrokat. Ez egy baromság, hogy a múzeumokban nem szabad hozzáérni. Pont a lényegétől, a lényeg élvezetétől. Tehát megfogni egy Rodin szobrot, hozzáérni. Igen, szóval ez egy nagy dolog. Miért? A tapintás, ez nagyon fontos.
Persze.
Tehát megfeledkezünk róla. Most már írni sem tudunk tollal. Hát én emlékszem arra, hogy amikor életemben először gyerekként táncoltam egy lányjal egy szilveszter éjszakáján, egész estemben remegtem, hozzájöttem a választ, rosszul voltam. Tehát, hogy igen. És nem voltam szerelmes, csak egyszerűen az a hihetetlen érintés, hogy így csak éppen hozzájössz a vállához. Tehát, hogy igen, hozzá kell érni a szobrokhoz. Azt hiszem, hogy Lennonnak van egy ilyen nagyon jó John Lennonnak ezek a mondata, hogy kérdezték az iskolában, hogy mi akarok lenni. Azt mondtam, hogy boldog. Ennyi. Tehát, hogy nem, én nem akarok mással, És nagyon szerencsésnek tartom magam, mert semmi mással nem foglalkoztam egész életemben. Tehát pincsak szobrokat csináltam. Jó, volt egy-két munkahelyem, itt tudtam, de egy ilyen fél évig maximum, tehát nem bírtam. Jó volt nekem a műteremben.
Na most szobrok. Gyakorlatilag a szobrokban valamilyen szinten leképzed magadat. Mondj ellent, hogyha nem így van.
Nem magamat.
Hát igen, ami benned van, vagy...
Ami bennem létesül egy adott helyzetben, amit én soha nem látok előre, hogy mi lesz. Igen, de nem akarod, tehát ne felejtsd el a mondatod másik rész.
Hogy... Megint oda térek vissza, hogy de miért szobor? Mondtad a tapintást, mondtad, hogy térben van, de gyakorlatilag a térből kihasítasz egy dolgot.
Nem. Hasítok. Nem.
Mond.
Nem beleillesztem, részévé válik. Tehát a tér részévé válik. Nem hasítok ki, hanem megjelenik valami, ami esetleg hangulatban eddig is ott volt. Tehát, hogy ott volt, tehát nincs. De azt gondolom, tehát igen, most egy kis magyarázattal tartozom, miközben az ember csinálja az életét és dolgozik, megpróbálja megérteni, hogy miért ott van, és miért azt csinálja, amit csinál. Találtam a Deleuze-nek a Békenről írt könyvében egy részt, ahol arról ír, hogy hányféle művészeti hozzáállás, leképezési forma, módusz létezik. Kicsit összesítette, egyébként zseniális Deleuze. És én ebben valamilyen módon felismertem a gyerekkorom óta elkezdődött etapokat. Tehát azt mondja, hogy van a figuratív, ami egyértelműen a figura életű leképezéséből, jelképeiből, mozdulataiból, allegóriáiból ered. Ezt ismerjük. Az van a figurális, amelyben a figura valamilyen módon szerepel, de nem feltétlenül a figura részletes attitűdjeivel és anatómiai részleteivel. Aztán van az abstrakt, amely már próbál elvonatkoztatni és meglesni valamiféle titkot, amit Klee mond, hogy a művészet nem ábrázol, hanem megjelenít. Valahogy ezt a titkot, ami elhagyásokból, lényegtelen elhagyásokból, a lényegtelenek elhagyásából fakad, absztrahál, leegyszerűsít, de nem leegyszerűsít, hanem kibont. És én észrevettem, hogy igen, ez volt az én főiskolai, tehát az iskolai korszakom, amikor megpróbáltam mögé látni a fiút. Amikor figuratív, de absztrakt, mert az absztrakción keresztül próbáltam rátalálni arra a hangra, amit én keresek. És aztán hosszú-hosszú évekig absztrahálval leegyszerűsítve az emberrel foglalkoztam, amíg a végén elhagyva és visszatérve egy ilyen nátszál figurákat kezdtem el. De ezek is figuratívek voltak, absztrakt munkák. És létezik egy utolsó pontja, amit a Prusti emlékezetnek hívta. Ez nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy helytől függetlenül és időtől függetlenül különböző emlékképeink vannak. És függetlenek ezek attól, hogy mikor és hol történtek, de valamilyen módon lenyomatok keletkeztek benne, belső tapasztalatok. És ezek a belső, hát Proust könyve is gyönyörű, hogyha olvasok, pont erről szól, ezekről a lenyomatokról, ezek összeállnak valamiféle formává. Valamilyen módon hirtelen formát öltenek. Bennem például én látom a szót, tehát amikor valami kérdezted lent, amikor megérkeztél, hogy ezt most honnan is tervezed? Nem, egyszerűen csak jön. Tehát olvasok, zenét hallgatok, stb. És egyszer csak megjelenik a fejemben. Látom, megforgatom. Nem látom kristálytisztán minden részletét, de látom. És ez az a pont, ami elindít engem. És rájöttem arra, hogy igen, és ebben benne van Afrika, ebben benne vannak az afrikai, ez a szobor is, amit néztél itt, a fekszik az asztalon. Tehát van ebben valami törzsi, valami afrikai, valami ősi, plusz még a paleolit kornak a kezdetleges, nagyon egyszerű jelei, a négyzet, a teljesség, a kör, a kör. Döbbenetes a háromszögek, ugye, és a háromszögek összefüggései. Hát a Dávid csillag egyébként nem egyszerű Dávid csillag, az is a két háromszögnek, a férfinek és a nőinek, az istenének és az emberinek az össze...
Csúsztatása, igen.
Vagy az egysége. Amiből aztán még több háromszög jön ki. Tehát, hogy... és valahol ezek a dolgok összekeveredve így működnek bennem, és én azt gondoltam, hogy akkor én most megérkeztem egy olyan világba, ami teljesen én vagyok, amiben benne van a gyerekkorom, India, Afrika, iskola, Európa, Svájc, London, éltem kint meg. Szóval, hogy és vagy ez az egész massza, teljesen mindegy, hogy mikortól és mikor történt, valahogy egyfajta egységes képi alakul át. Tehát, hogy valahol ez a fajta, amit te kérdezel, hogy mitől szobor, ha kinyitom a könyvet, akkor ott van a világ. Ha becsukom, akkor nem látom. Ha a kép ott van a falon, akkor nem tudok belesétálni abba a tájba, de amikor a szobor ott van a maga valójában, megérinteni ez a fajta érzéki jelenlét, lehet nem egyetérteni velem, de nekem ez nagyon fontos.
Amikor készíted, amikor neki látsz, amikor mondod, hogy látod, akkor is tudatos? Vagy csak csinálod?
Soha nem tudatos. Intuíciók vannak, tehát, hogy vezet. Néha azt gondolom, hogy a fene gondolta volna, hogy ez lesz belőle. Mert nem akarom gondolni. Nagyon érdekes hozzáállás, utóbbi években jöttem rá, hogy én nem akarom kitalálni, és nem akarom gondolni, hogy hogyan legyen az élet. Nekem vannak terveim, vannak elképzeléseim, hogy örülnék neki, hogyha sikerülne. És ha nem is azon az úton, amin gondoltam, de végül is elérkeztem oda. Tehát ebből rájöttem, hogy a szoborban, ugye az életem, ez kettő egyben van. Ahogy az életemben is, vagy a szobrokban is, hogy van egy elképzelésem, és megy, és valahogy erre mondják azért, hogy elédjön az út, vagy aládjon az út, vagy hogy talán ezt meg kell tanulom meglátni. Tehát, hogy alakul a szobor, és írja magát. Említetted, hogy te az írásaidnál, amikor te elkészülsz egy darabbal, egy szöveggel, akkor ezt könnyen el tudod engedni, és az azt jelenti, hogy tovább tudsz lépni, mással tudsz foglalkozni valahogy. Nem tudom, hogy ez nálad hogy van. Nálam nagyon érdekes dolog, hogy az anyag az borzasztóan vonz, tehát tehát nekem nagyon fontos, hogy a felület, tehát hogy milyen a felülete, tehát nagyon sok minden dologra bír, leköt. Tehát például a felületnél nekem nagyon fontos az, hogy a munka folyamatnak a nyoma, az látszódjon. Tehát egy ilyen homogén, semleges felület engem nem izgat, mert tehát nagyon fontos, hogy rajta hagyom a bronzaimon a késnek például, tehát a viaszkésnek a nyomát például. Nagyon fontos. Uh-huh. És ugye egy csomó minden lefoglal. Lehet, hogy ez a két műfaj közötti különbségből adódhat, hogy amikor leírok valamit, akkor a betűket nem kell simogatni, hogy csillogóbb legyen, hanem tehát, hogy amikor maga a kontextus megvan, és azt mondod, hogy igen, ezt itt most abba hagyom, akkor el tudod engedni. Itt az van, hogy utána még elkerül még az öntőhöz, akkor visszakerül, akkor még ugye a patinázás, én még szoktam foglalkozni még a színekkel.
Na jó, mert te így csinálod.
De másért nem lehet csinálni. Tehát, hogy nem lehet azt csinálni. Tehát, az nem, tehát biztos, hogy ha más is csinálna, akkor is bemegyek, megnézem, tehát amikor az öntödéből kikerül, vagy akkor oda megyek, és akkor, vagy más oda megy, akkor megbeszélik, hogy milyen patina, akkor ellenőrzi, egy kicsikét ilyen nev legyen, akkor így, akkor hogy. Tehát egy csomó utómunka van. Tehát amire elkészül egy szobor, az 3-4 hónap.
Igen.
Mert hogy csomó, és arról nem beszélek, hogy akkor még ugye oszlopot, tehát a posztomást kell hozzáfaragni kőből, ezt ki kell találni, azt, tehát hogy rengeteg minden van, ami fizikailag is ugye.
Na, a szövegekkel is ez a helyzet, ez pont ugyanez történik végig a szövegírás folyamán is. Én amire gondoltam, hogy én kész vagyok félbehagyni és másba kezdeni, vagy azt mondani, hogy csináltam egy ilyen vázlatos krikszrakszot, és ami még szörnyűbb, amit te viszont nem tudsz megcsinálni, hogy én anélkül, hogy tudnám, most már tudom, én lopok. Uh-huh. Tehát, hogy olvasott dolgokat beépítek magamba, és újból kiadom magamból, anélkül, hogy tudnám, hogy én ezt olvastam. Tehát magaménak gondolom, ezt te nem tudod megcsinálni, mert te kénytelen vagy de, újat anyagot, új, másod csinálni.
Nem. Valóban akkor jöttem rá, amikor megcsináltam magamnak a DLA-t, de egyszer csak azért, mert le akartam magam tesztelni, hogy képes vagyok-e rá. Tehát, hogy szellemileg is, azt gondolom, hogy szellemileg is ott kell tartani, ahol fizikailag, tehát úgy értem, hogy up to date kell, hogy legyek.
Mi az a DLA?
Hát a doktorátusom volt az, ja. DLA. Tehát az azért csináltam meg, mert azt mondtam, hogy nekem össze kell foglalnom az életemet mostanáig, van egy ilyen forduló pontom, most össze kell foglalni, hogy hova jutottam el és merre megyek tovább. És azt gondolom, hogy amit te mondasz, hogy rájöttem arra, hogy amikor azt mondták nekem, hogy nem jó, hogyha én a benyomásaimat leírom, hanem forrásokat kell megjelölni, hogy miért gondolom ezt, és ezt honnan veszem. Tehát, hogy tulajdonképpen az egész kultúránk abból áll, amit te lopásnak, ez nem lopás, ez csak arról van szó, hogy én, amikor csinálok egy formát, akkor például eszembe jut Moore-nak megvan a riport kötete és a kis könyve is tőle, hogy mitől forma egy forma, tehát mitől organikus a forma, mik a belső erők, amiktől működik, mitől szobor a szobor. Tehát rengeteg minden van, és záporoznak bele, és jönnek elő ezek a régi olvasmányok. Tehát tulajdonképpen gyökerekből élünk. És minden, amit te felhasználsz, az azt jelenti, hogy te megemésztetted, magadévá tetted, és így adod tovább. Tehát tulajdonképpen az egész emberi kultúra erről szól. Továbbadni azt, amit te tanultál, átadni. És ezért ez nincs ilyen, hogy lopás, mert hát azon nőttél fel, hát azon a cicin nőttél fel, azon a kultúrán nőttünk fel.
Igen.
És ez a szép az egészben, hogy én is azt érzem, hogy rengeteg minden ötvöződik bennem. Lopok az afrikai szobraimból? Vagy lopok az indiai, vagy a paleolit? Most megvettem a Maria Gimbutásznak a Isten Language of the Goddesses, tehát az Istenek nyelvezetét című könyvét, kerámiák, sok ezer éves kerámiák, jelrendszere, stb. Jelképrendszere. Nem lopok belőle, hát ez én is ebből vagyok. Tehát, hogy ezt felhasználjuk, és ez a szép benne, és ez, amit mondtam, hogy mélységes mély a múltnak kutya, hogy ez mind a miénk, és hogy az európai kultúra az nem a görögökön alapszik, egy fenét. Hihetetlen gazdag ez az emberi kultúra, az megint más, hogy az a véleményem, mert az egészre ma, a harmadik évezredben magasról szarunk, és hogy elmaterializáljuk, és elfogyasztjuk ezt az egészet, és itt rohadt nagy bajok lesznek, ha már nincsenek, mert vannak is. De hogy olyan gazdag történelmen, és olyan lehetőségen ülünk, ami pont a művészet őrizte meg számunkra. Tehát itt nincsen, hogy lopás, nem lop semmit. Megérted, és átadod, továbbadod. Ez egy ilyen stafita játék.
Hát jó, megvigasztaltál. Kicsit.
Kicsit. De tényleg, ezt gondolom. Én is, hát Giacometti, vagy Moore, vagy Barbara Hepworth, vagy nem tudom, annyi, nem is hirtelen, nem is tudom. Ezek is felvillanások. Van egy forma a kezemben, és eszembe jut, hogy ja, jó, de hát most, ezt most én csinálom, és akkor most mi is van, és miért fontos ez? Mit is akarok?
Jó.
De minden esetre az biztos, hogy én egy boldog ember vagyok. És nagyon hálás az, hogy ezt csinálhatom.
Ez egy kiváltság, és független attól, hogy sok harcba került-e, vagy sem, vagy mit hozott, tök mindegy, igen.
Mert hogy nincsen jó, meg rossz út van, meg nincs eredmény, nem törekszem eredményre. Tehát nem, én csak azt akarom, hogy jó sikerüljön kiadni magamból azt, ami bennem van, hogy jó sikerüljön az a szobor. Kicsit nem annyira jó, akkor érzem én azt, de értem az értékeit, és mint egy gyereket megértem, és azt mondom, hogy legyen, akkor is szülessen meg. Ha nem is azt érzem, hogy hú, ez most nagyon, de az út része, és lehet, hogy ezt meg kellett, hogy csináljam ahhoz, hogy a következő más legyen. Tehát, hogy itt ez a lényeg, itt nem teljesít, nincs teljesítménybér, meg teljesítményekre, nem. Ezt a galériát meg a kereskedelem találta ki ezt a teljesítményt. Ez egy belső út, amit megosztunk másokkal. Mint ahogy az írásait van, és ennyi.
Igen, most már fel se hozom, mert ezt mindenkinél nagyon izgat. De felhozom, legfeljebb kivágom. Tanultunk az egyetemen Maimonidészről. És hát azt kell tudni, hogy élete nagy részében ő orvosként dolgozott, és közben írta a levelezését, meg a filozófiai műveit. És mindig azt teszem fel, mint kérdést, hogy miből élt. És a válasz, nem, hát ez a kérdés nagyon egyszerű, nem érdeklődésből teszem fel, hanem azért, mert nekem mindig megélhetési problémáim voltak, és azt néztem, hogy más ezt hogy csinálja, hogy túléli, megéli. Én most nem arról van szó, hogy jó módban él, mert beleszületett, vagy valami, hanem hogy a pénz, mint egy absztrakt értékmérő eszköz, hogyan tud funkcionálni, vagy egyáltalán nem azt mérik, hanem másért kap. Maimonidésznél evidens volt, mert az írásaiért soha semmit nem kapott, őt az orvoslásért fizették. Tehát... jó, nem fontos.
De érdek, de ha már, ha már felvetetted, hát hihetetlen volt, mert kézzel mostunk pelenkákat, amikor a gyerekek születték, amikor nős voltam, persze, meg hihetetlen, nem volt pénz, meg. De valahogy nem tudom, volt egy megszállottság bennem, és egy hit, hogy ez ennek működnie kell. Tehát soha nem volt kérdéses, hogy ez. De volt egyszer az életemben, amikor nagyon mélyen voltam, és hogy miért kéne ezt nekem csinálni, és miért, ez a miért legyek egy tisztességes kiterítőnek úgyis, miért ne legyek tisztességes kiterítőnek úgyis. Ez a polémia bennem is lezajlott. De akartam menni bányásznak, itt a francba az egészet, meg elmegy, majd elveszek egy helyes lány, bányász leszek a tisztességes kiterítőnek, de van minden szar. Mit töröm itt a fejem fölösleges dolgokon? De hogy soha nem fordult meg, sokat izgultam a pénz miatt, miután nem volt soha sok. Viszont nem Magyarországra, hanem külföldre jártam. Tehát Szent Kellenben volt, Svájcban volt galériám, Londonban laktam annó, akkor a 80-as években. És találkozom egy, tehát akkor lettem tagja a British Múzeumban, az Angol Érem Szövetségnek, vettek is tőlem érmeket, meg elég sok érme van a ott a British Museum gyűjteményében. De hogy és találkoztam egy emberrel, és akkor bemutattak neki, és akkor kérdezte, hogy would you like to exhibit with a Hungarian painter? És hogy magyar festő akarok kihajtani. Miért ne? His name is Mrs. Zabel. Mert Zabál, jó, rendben van. Ez a kiirtott szóberről van szó. Tehát, hogy, hogy Zabál. Tehát, hogy olyan meglepetések értek, és olyan, és akkor hirtelen akkor jobb lett, aztán utána megint rosszabb lett, akkor hazajöttem, mert nem, én soha nem tudtam kimaradni, mindig éltem, de nem tudom, feldobott kőhelyfektus. Én itt érzem jól magam, mert minden szar ellenére. De hogy, és menni is fogok, de megint visszajövök. De hogy valahol ez az egész pénz dolog, hogy visszatérek, ez nem... Nem tudom, mindig volt bennem egy ilyen eufória, vagy ilyen naivitás, vagy egy ilyen hit, hogy nekem nincs más csinálni, csak ezt tudom csinálni, én nem akarok más csinálni. Jó, persze, voltam én segédmunkás, mindent csináltam, éjszakás, népszavában, vagy népszabadságban, csomagoltam én újságot, voltam tróger, szenetlapát voltam, tehát minden szart csináltam én is. De hogy az egész dolog csak a körül ment, hogy szobor, és hogy szobránsz, és hogy... És most én úgy érzem, hogy... És most már nem izgulok, tehát abba hagytam. Pár éve valahogy megváltozott a szemléletem. Nem értek el, ha nincs, és valahogy lett. Tehát nem tudom, Andris, nem tudom. De valahol... Azok az évtizedek, átizgult évtizedek olyan, mintha ha ilyen jutalmat kapnék, hogy most már nyugodj meg. Érdekes dolog. De hogy nem hiszem, hogy a pénz, az anyagi feltételek számítanának. Tehát ez a gyerekkori instrukció, hogy édesfélem, és miből fogsz megélni. Tehát ezt a lelkiismereti terhet egy gyerekre ráadni, ezt nem szabad. Ez tilos. Mert ezzel, és erre most már rájöttem, ezzel kiüljük a gyerekben azt a hitet, hogy ő abban hisz, és azt akarja csinálni. És ha nehéz lesz, fizikailag nehéz lesz, akkor nehéz lesz. Kit érdekel? Nem az a lényeg, hogy belül ő higgyen valamiben is járja az útján? Ezt mondjam, így is nehéz lesz, úgy is nehéz lesz, nem szület mindenki milliómosnak. Akkor meg az a gond, hogy túl sok pénz van, és nem tudom, mit csináljak vele. Tehát itt ez egy lelki hozzáállás, és ha megvan a lelki hozzáállásom, és hiszek valamiben, akkor tök mindegy, hogy most orvosként, vagy síremlékeket faragtam. Nem tudom, többféle síremléket faragtam, kőfaragó vagyok ez a szakmám. Simán megfaragok bármit. Tehát, hogy...
Hogy ez a szakmád?
Hát mert hogy úgy volt, hogy leérettségiztem, és akkor azt mondtam, hogy hát valami kéne, egy kis kéz, és akkor elmegyek kőfaragónak. És akkor elmentem a MÜM 36-osba akkor, és akkor letettem a... Ugye érettségiztem nem kellett, tehát másfél évi műhely munka, és akkor megtanítottak bunkóval, lapos vésővel faragni szegét, meg spiccelni, meg... Másfél évi vizé után, tehát másfél két évi vizé után megkaptam a szakmunkás bizonyítványomat, és jártam reggel fél hétre a Fehérvári úti kőfaragó vizébe, ott voltam tanonc. És aztán utána elmentem fafaragónak. Utána elmentem ilyen exportra menő ilyen tükrök, ilyen barokk tükrök faragása, és akkor fafaragás, és mi azt is csináltam. Tehát érdekelt ez az egész dolog. Utána meg mentem egyetemre Lengyelországba, a Varsóban, a Művészeti Akadémiára, az gyönyörű.
Melyikre?
Lodzban? Nem, Varsói Művészeti Akadémia. Vizuális struktúra, például ilyen tantárgyak voltak, tök jó, elméleti tantárgyak voltak. És aztán, amikor utána katonaság, behívtak, mert hogy ne lógjak, Hát az itthoni főiskolai rendszer, akkori főiskolai rendszer, hát az távol volt a lengyeltől, szellemileg. Abszolút akadémikus, egy ilyen beállt dolog volt. Mindegy, szóval lényeg az, hogy nem számít. Az a lényeg, ami benned van. Tehát miből fogsz megélni, amiből majd csak megélek, tehát hogy nem, mindegy, tehát feltalálod magad, nem ez a lényeg. És az a szomorú, hogy erre ugye szülői figyelmeztetést kell, hogy legyen valami édesfiam, amiből meg fogsz élni. Ezzel szerintem éveket rabolnak el az ember szívéből.
Hát igen, de szerintem a saját félelmeiket adják tovább, vagy transplantálják.
Igen, na de...
Tudom.
Hát egész életünkben, hát mindenkinek az életében évtizedek telnek el, hogy ezeket a szülői cuccokat végre lerakjuk. Nem lehet ez gyerekkorban elkezdeni?
Tehát, hogy... Hát nem, igen, mert ők szeretnék, hogy boldogan éljél, ami egyelő pénzed legyen.
Persze. De magyarán erről van szó, hogy igen, nem kéne a gyerekekre rányomni ezt a dolgot. És akkor szabadabban élhetnének, és a saját lelkületük szerint, és tehát, hogy na igen, itt komoly problémák vannak, hogy évtizedekig hurcoljuk azt, amit le kellett volna raknunk 20 éves korunkban. Ez azért jó ez a ház, mert tulajdonképpen az összes egész életemben létrehozott, vagy elkészített szobrok, rajzok, amik megmaradtak, azok itt vannak együtt ebben a házban. Ezért jó nekem, hogy házat építettem a szobraimnak. Tehát úgy vannak el együtt. De én azt gondolom, hogy nekem az a fontos, hogy valaki az élete részévé választotta azt a munkát, és ezzel együtt élni akar. Ez már egy nagy dolog. Tehát nem, azt gondolom, hogy ha itt vannak a szobraim, ezek valakikre várnak, ezek majd lesznek valakiké, és valakiknek adni fognak valamit. Hogyha valamelyik nem megy el, vagy tehát úgy értem, nem veszik meg, akkor itt maradnak, és a gyerekeim fognak neki körülni. Tehát, hogy valaki mindenképpen fog neki körülni. Ez például egy fadarab. Ez fa. És emlékszem, hogy mennyit melóztam rajta, és csiszolgattam ezt a kis fejet. Nagyon szeretem.
Ez olyan, mintha fémből lenne.
Olyan. Aha. Nagyon egyszerű a dolog, mert fekete festék és viasz. És átviaszolod az egészet, és úgy néz ki, mintha kicsit ilyen absztrakt, kicsit ilyen absztraháló, kis fej, meg arc, meg nózi, kicsit virágszerű fej. De hát mindegyiknek hosszú története van. Ez a kagyla az úgy jött létre, hogy ez a lenyomat, ez a kapcsolat lenyomata. Ez az én kezem, még ez az én kezem, így. És benne egy gyerek keze, meg a lenyomata. És akkor a kettőből együtt csináltam egy kagylót tulajdonképpen. Szóval a kagyló maga a kapcsolat. Amikor odaáll valaki egy festő, vagy egy szobrász a műteremben egy szobor elé, és elkezdi csinálni, akkor az már rég kész van, tehát a vázol is már rég tele van a múltnak a hordalékával. Mm-hmm. És ez egy másik problémakör, jelen lenni a pillanatban. Hogyan tudsz jelen lenni, hordozod magadban azt a sok mindent, amit tapasztaltál, de mégis mennyire tudod megélni azt az egy pillanatot, amiben éppen vagy. Úgyhogy én így vagy, ez az én személyes megélésem, hogy én nagyon jól érzem magam, mert néha visszanézek, és van egy olyan picike kis fa pálcikából faragott kis figurám, amit megtaláltam, és azt csináltam 2001-ben például, amit mit tudom én, 10-valány éves koromban csináltam, tehát visszajön. És ezeket jól látni. Engem nem gátolnak a szobraim. hanem segítenek. Még mai napig is ránézek egy régebbi munkára, és azt mondom, nem rossz, jó ötlet, nézzük csak meg jobban. Tehát, hogy visszanyúlni, játszani vele, én szeretem. Olyan, mint egy ilyen szövet. Igen. Mélységesen mély a múltnak útja. Egészségedre.
Ilyenre is. Megállok.
Jó.
Vagy még mondsz valamit.
Szuszanyi.